Hölgyeim és uraim, kedves honfitársaim, hát ennyi gyönyörű szép rózsa után íme itt van a tüske, mondta egyszer Vas Albert, én is ezzel kezdem, és már a digitális esélyegyenlőség, de inkább az esélyegyenlőség megteremtése érdekében igyekszem az előadás jó részét felolvasni, ugyanis az egyharmadától hátrafelé nem olvasható a kivetített kép. Átvezető gondolat az előző előadáshoz. Én egyébként úgy gondolom, hogy igenis az oktatás alapszintű oktatással kell kezdeni, majd ez talán kiderül az előadásomból. Káosz, így hívták, nyers, kusza, halmaz, csak tunyasúly egymásra sodott, s még össze nem illő magvai nem jól összetapadt elemek tömegének, nem ragyogott föl még a világra világítani titan. Ugye ez Ovidiusnak a Metamorphosis című munkájából származó szöveg. Ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy amikor egy évvel ezelőtt, körülbelül inkább később egyébként, létrejött a MEFIT, amiről itt az imént szó volt, akkor nekem nagy ingerenciám támadt a MUSAFIT-et létrehozni, amelyik a Magyar USA Fejlesztési Igazgató Tanács lett volna, de aztán előletettem. A mai nap. Hát ma ugye november 7-e van, erről azt hiszem eddig még nem szólt senki, és nekem éppen ezen a napon kell az esélyegyenlésekről beszélnem. Sándor Györgynek a 70-es évek elején egyik mára már ilyen klasszikussá vált mondása jut eszembe, amikor egy futóverseny kapcsán azt mondta, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek. Hozzáteszem, hogy van, aki tankkal, van, aki bankkal megy. Ugye tankkal talán tudják, hogy kiment éppen ezen a napon, vagy kijött orosz tankkal, Kádár János jött be, pontosan november 7-én, 52 éve tehát. 1917-ben, 91 éve a bolsevik hatalomátvétel volt ezen a napon. Milyen érdekes, 1921-ben, november 7-én, 87 évvel ezelőtt az olasz fasiszta pártot jegyezték be ezen a napon. Egyébként 88. november 7, éppen 20 évvel ezelőttig állami ünnep volt. Én azt hiszem, hogy nem a legutoljára felsorolt miatt, hanem az azt megelőző dolgok miatt volt ez nemzeti ünnep. Engedjék meg nekem, megbeszéltem Durai Miklóssal, aki megtisztelte az előadást, egy bevezető gondolatot tőle elmondani. Ő ezt Szabadkán mondta 2008 koratavaszán. Teljesen nyilvánvaló, hogy az informatika segítségével a leghagyományosabb közösséget, a nemzet közösségét lehet új közösségszervező eszközökhöz juttatni. Ez az az eszköz egy ilyen szétszakított nemzet számára, mint a magyar, olyan fontos, mint a sivatagi vándornak az oázisba vezető vezércsillag a GPS kitalálása előtti korban. Én azt gondolom, hogy minden korban megszívlelendő, amit ő mondott. Itt egy pár gondolatot még ehhez mondanék. A létrejött mesterségesen létrezett ilyen-olyan államalakulatok már a szinte kivétel nélkül nemzetállamokká egynyelvű homogén tömeggé hajtanak válni. Gondolataikban egyébként ma már föl sem merül Szent István intelmei, a többnyelvű, többkultúrájú ország erejéről. Ezek a gondolatok nekik csak az előző ezer évben voltak szimpatikusak, mivel hogy így tudtak megmaradni. Hát most azt tovább nem mondom, sőt, gúnylódnak ugye ezeken a dolgokon. Hagyjuk ezt most. Az esélyegyenlőségről kell továbbra is beszélnem. A mindenkori magyar kormányoknak sokszor hangoztatott célja volt az esélyegyenlőség. Ott az ábra, vagy a végén ugye mutatom a két kockával, hogy erről nekem mi a véleményem. Volt olyan időszak egyébként, amikor minisztériumot is hoztak erre a célra létre. A leszakadó rétegek azonban erről mit se tudtak, se határon belül, se határon kívül. Társadalom rétegződése esélyeink. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a mindenkori döntéshozók feladata lett volna annak felismerése, hogy be fog következni a magyar társadalom szétesése. Technológiailag, technikailag felkészült és a felkészületlenek csoportjára. azokra tehát, akik képesek a jövőben is, képesek lesznek az új technológiák használatára, és azokra, akik erre képtelenek. És hát az esély felismerése, hogy mennyire lenne, vagy lett volna lényeges, az új dolgok befogadására, azok készségszintű használatára fel kellett volna készíteni a társadalmat. Mindenkinek tudnia kellett volna, hogy ez a bizonyos eszköz hogyan hasznosul a számukra. Szinte türelmetlenül kellett volna már várniuk, hogy mikor érkezik meg végre ez az eszközrendszer. Sőt, annak a hasznosulásán kellett volna már gondolkodniuk. Sőt, az eszköz a saját életterükben történő felhasználásán kellett volna törni a fejüket. Nem így történt, ehelyett ebben is a lemaradottak között vagyunk az Európában. Én is egy statisztikát mutatok. Internet penetráció 2007. december és 2008. május között Csehországban, Dániában, Lengyelországban és Magyarországon. Látjuk, hogy Magyarország 2,9%-ot tudott javítani, ugye így elérte a 40%-ot, majdnem annyit, ahonnan indult Lengyelország, aki 3,5-et tudott onnan javítani, Csehország meg 51,6-ról 3%-ot tudott javítani, örömmel jelentem be, Dániát megelőztük, bár ők 80,2%-ról tudtak 2,4%-ot javítani az internetpenetrációban. Én abban reménykedek, és abban tudok csak reménykedni, hogy azokban az országokban, ahol nagy számban élnek magyarok, minimum csehül állunk. Egyébként tudom, hogy nem sok mindent jelent az internet penetráció, de mégiscsak egy, hát mondjuk úgy, hogy érdekes adatsor, és egész friss. Miért vagyunk lemaradva tehát? Miért vagyunk tehát esélytelenek? És akkor egy csomó kérdést teszek itt föl, miért nem terjed kellő gyorsaság az internet hazánkban? Eljut mindenki ez az internet? Fel van készítve a társadalom? Van megfelelő tartalom a társadalom különböző rétegeinek a számára? Mikor fog terjedni? Majd akkor, hogyha mindenhol könnyen elérhető lesz az internet és megfizethető, majd akkor az egyén érdeklő, megfelelő tartalom lesz, majd ha éppen olyan egyszerű lesz az internet kezelése, mint egy könyv olvasgatása, majd ha teljesen nyilvánvaló lesz az interneten elérhető tartalmak hasznosulása az egyén életében, akkor majd terjedni fog. A tartalmon sok minden múlik, és nem a közvetítő technológia a lényeg, amely tulajdonképpen mindegy, hogy micsoda, az is mindegy egyébként, hogy digitális-e vagy se, az én véleményem szerint. Tehát ugye más nem lehet. És akkor íme a megvalósult, idézőjelbe, esélyegyelőség. Szakadhat szét a társadalom, kialakulóban vannak a tudás és a nem tudás szigetei, amelyek egymáshoz képest is rétegződnek. Digitális világtól való elszigetelődés csak az egyik vetülete az általános társadalmi problémának, hiszen nem csak az informatikai, de a valóságos írás tudással, az írott, vagy elmondott szöveg megértésével is gondok vannak, az előző előadásokban erre néhányan kitértek. Közösségi terek lebontása, az esélytelenség megteremtése az én nézetem szerint. A közösségi terek lebontása, vagy azok lebontásának tétlen, olykor segítő szemlélésével jött létre az a helyzet, amely a társadalom ilyen méretű széttagolásához vezetett. A kis településeken ma már nincsen szinte semmilyen közösségi tér, ahol az emberek egymással kapcsolatot tudnának tartani. Egyfelől tehát van egy általános és szinte teljessé váló elszigeteltség, másfelől kialakult az információs társadalomnak az a foka, amikor az emberek ügyesbe és dolgaikat már nem képesek, mert nem is lehet minimális informatikai írástudás nélkül elintézni. Ezt mondjuk átugrom. Ezt is átugrom, mert az egyik barátom, az régi dia, hosszú évekig fogom tudni még használni, nem tudom, soha. Azt mondta, hogy kihagytam a temetőt, meg a kocsmát. Hát a kocsmába vagyunk, és a temetőbe készülünk. Ez ám a szép jövő. Esélyegyelőségről kell beszélnem, éppen a hitelpénzben nem tudtam megállni, hogy erről ne szóljak egy szót legalább. Tehát bekövetkezett a hitelpénzválság, ugye sokan megjósoltukták. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a bankok által lényegében a piaci fedezet nélkül hát az a hitel, az a játékpénzválság, ami bekövetkezett. Esetleg nem hiszem, hogy tévednék. Miközben a hitel már önmagában véve is az esélyegyenlőségnek egyfajta mérőszáma lehetne. Miközben Magyarország mérhetetlen eladósítása ugye folyik, és most keveredik egy picit ezzel a hitelpénz válsággal, nem vezetett máshova, mint gazdasági hát válságba. Ezt mindjárt nagyon jól tudjuk, és már ezt be is sikerült jelenteni. Az pedig már végképp nem az esélyegyenlőség terepe. Azt kérem, a különböző túlélési stratégiáknak a terepe immár. És amíg itt egy-két gondolat, azt nem olvastam fel. Továbbra is ezen szomorkodok. A szomorú, hogy jóval a mostani történéseket megelőzően megkezdődött a hagyományos európai értékrend válsága nézetem szerint. Rendületlenül folyik a magyar hagyományos értékrend félrerökése, értéktelen kacatnak nyilvánítva mindent, ami nemzeti jelképeinktől kezdve az iskoláinkig. Közösségi tereinket tehát rombolják, mert nem értik, hogy mit lehetne vele kezdeni. Aztán meg keresik őket, a saját céljaikra föl tudnák használni. Rengeteg példát tudnék mondani, de hát most erre nincs idő. Válságaink. Nem csak gazdasági, materiális, hanem szellemi válságban is vagyunk, és ez valószínűleg ez a nagyobb. Az én kép válsága, a család válsága, a kisközösségeink válsága, a nemzetünk válsága, teljes spektrum tehát. Individumok, egyének próbálnak túlélési stratégiákat kitalálni saját maguk esetleg szűkebb környezetük érdekében, még annak árán is, hogy ezzel tovább rombolnak, szaggatják a foszladozó, bomladozó, penészedő romokat, írom én. Ha valaki valamit tenni akar, akkor kezdjük az alapoktól, én azt állítom. A Magyar Társadalom Szövete, amely több mint 1000 éven át egybetartotta a kárpát-medencei közösségünket, jövőképpel és megkérdőjelezhetetlen értékrenddel, mára teljesen szétszakadozott. Megszűnő félben van, vagy mára teljesen megszűnt a nemzet kohéziós ereje. Minden nemzet így járt és jár, ha gyökértelenné válik, ha megtagadja, vagy akár csak megkérdőjelzi a múltját. Önfeláldozó módon egyébként ugye többször nekirontván különféle téveszméknek, elfeledve saját értékeit. Most azt az utolsó részt nem olvasson föl. Mi van az iskoláinkkal? Hagyományos értékrendünk, jelképeink, a közös múlt megélt, esetleg csak a génekben megbúvó hatása már egy lappangó félgondolat, vagy még az se, egy pici láz, esetleg egy arcpír. Azt javaslom tehát, hogy álljunk meg egy pillanatra, gondoljuk végig, és hajoljunk le a porba az értékeinkért. Tárki friss közvéleménykutatása. 18% ez egy nyílt közvéleménykutatás volt, mondta azt, hogy nem büszke arra, hogy magyar, sőt szégyeli. Hova jutottunk, hölgyeim és uraim? Hát nézzük mindennek az alapját, a tudás megszerzésének házát, az iskolát, mert ilyen helyzetben a legfontosabb kérdés, mi van az iskoláinkkal. Én egy egyik tavalyi előadáshoz is szerettem volna kapcsolódni, és Iván Ilicsnek a 1971-ben megjelent, megfogalmazott gondolatait idéztem ide önöknek. Ez az elképzelés, ez mára megvalósulni látszik, létrejött a falak nélküli iskola, az ismerethálózat. Szerintem ez a gondolatkörhöz az a másik gondolat is hozzátartozik. A nevelés célját az adott társadalom szükségletei határozzák meg, tehát nem az egyén valamiféle morális vagy erkölcsi motivációja, hanem a specifikus társadalmi igény. Következmények. Minden bizonyára mindnyájan nagyon jól tudják, hogy Magyarország egy olyan ország, ahol a felnőtt lakosság 2%-a analfabéta. Ahol a munkaképes korú felnőtt lakosság 17%-a nem volt képes elvégezni az általános iskolát, ez együtt 19 egyébként. Én egy olyan országban élek, ahol a funkcionális analfabéták, felnőtt lakosságról beszélünk, száma 25%. Minden negyedik magyar ember, magyar állampolgár, tehát nem érti meg azt, amit olvas. Sőt, ugye volt egy felmérés, ez ugyanis a legjobb, és ez nem régi, 2006-os, nem tetszenek látni, felmérés, ott meg az derült ki, hogy minden negyedik magyar állampolgár nem képes megérteni az összetett szofisztikált beszédet. Tehát nem csak az olvasással van már gond. Egyre közelebb húzódik a tömbben élő magyarsághoz a nyelvhatár, porlat szét szívódik fel a szorvány magyarság, éppen úgy tűnik el a magyar kultúra a nyelv, mint télután az olvadékvizek, idézek valakitől. A szorvány elfogy a tömbben élőkön a sor. A tömbök is felolvadnak, jön a mára már tényleg kis Magyarország. Az iskolátlanított tanulóhoz jutottunk. Az előző térképen ugye idézőjelbe pirossal jeleztem azokat a helyeket, ahol különféle iskolátlanítás folyik, ahol van, ahol csak magyar iskolátlanítás. A teljesen iskolátlanított tanuló esetén nyilvánvaló, hogy az iskola gyermekmegőrzés nevelőoktató funkciója elveszik innen, onnan így úgy összeszedett gyerekeket nem nagyon lehet, hiszen már a nap elején fáradtak semmire sem megtanítani. Szerencsésebb sorsú társaikkal szemben, tehát eleve hátrányban vannak, szociális helyzetüktől egyébként függetlenül. A magyar iskolatlanított tanuló esetén pedig hát teljesen egyértelmű, hogy nem beszélhetünk a magyar kultúra műveltség erkölcs átadásának az esélyéről sem. Kialakult hát a rendszertelenség rendszeres, benne az iskolátlanított iskolás. Úgy tűnik valaki a falak nélküli iskolát, ebből a könyvből, amit az előbb láttak, az iskola nélküli falvaknak értette, és végre is hajtotta, és ez tulajdonképpen megszüntette a Klebersberg-Hohmanni iskolarendszert határokon belül. Határainkon kívül pedig hát eleve az oktatás ügyel óriási problémák vannak, bizonyára a legfrissebb híreket is hallják erről. Ebben a helyzetben a közoktatás újraindítása szükséges. Vegyük hát igénybe az internet segítségét, és szervezünk az esélyegyelőség érdekében egy távoktatást a tanulók számára. Fontos, hogy ez a távoktatási rendszer mi nem a 77. felnőtt oktatásban tett kalandos kísérletnek tekintjük, határozottan a közoktatásról beszélünk. Én úgy gondolom ugyanis a diaszpórában, a szorványban, sőt a tömbben élő magyarság számára is ez az egyetlen, ami kivezetheti, megtarthatja a magyarságot. Már egyébként minden olyan területen, mint az előbb említettem, legalább csehül állnak, ugye, az internet penetrációban. Van internet, ahol magyarok élnek, a diaszporákban és a tömbökben is. Tehát esélyünk arra volna, hogy az internet segítségével őket tanítsuk. És hát azt gondolom, hogy ezzel reménytelen helyzetbe kerülnek azok, akik hát rombolják és zárják be iskoláinkat határon túl, határon belülről, szerencsére nekem itt most nem kell beszélnem. És hát létre kell hozni az internet alapú oktatást. Ezt én most átlapozom, ezt is szerintem. Igen, és akkor van itt egy olyan, amit egy-két gondolatot mondok. A web 1.0, ami nem interaktív, azt én elvetem, tehát mi legyen az a valami, amivel lehet hatolni. Ugye a web 1.0-át felejtsük el, nem interaktív. Web 2.0-ára ugye azt szoktuk mondani, hogy korlátlan tartalom és korlátlan interaktivitás jellemzi. Ezt én elvettem, mert a korlátlan nem segít, hanem figyelem és lényegelterelő. Egyébként erről finoman szó esett itt a délelőtt egyik előadásban is. Sőt, a délutániak közül is volt ilyen mondatrész, amit én úgy értettem. Bevezettem ezért a római 1.5-öt, kénytelen voltam, mert már az 1.5 az foglalt, minden foglalt. Ez egy logikus, optimális tananyagrendszert építene a tanulók számára, ami felkészültség életkor szerint valami területi korlátozással. Ugye ez nagyon lényeges, gondoljanak bele, én a határon túli magyarokról beszélek, ez Ausztráliában is vannak, meg hát Dél-Amerikában, meg környező országban, meg sok mindenhol. Még néhány gondolat erről. Én azt állítom, tehát, hogy vissza kell lépni a virtuális valóság határtalan lázálmából, a kibertérnek a káoszából, az elképzelt világból, egy jól használható e-learning tananyaghoz. És vissza kell lépnünk arról a szikla széléről, legalább egy kis időről, ahol érezzük a lábunk alatt a talajt, és helyek közel még ismerjük a környezetet. A bevezető gondolat sivatagi vándorra talán emlékeznek rá, kapjon tehát egy útmutatást, és majd, ha ismeri a tájékozódás minden csinyát, binyát, induljon neki az ismeretlennek. Ahhoz ugyanis pontosan kell tudni valaki tájékozódni, tudni, hogy hol van. Természetesen az sem árt, ha van nála egy GPS, mint ugye az is a bevezető gondolatban volt, amely segíti ezt a tájékozódást. Ez egy nagyon tudatosan felépített keresőrendszer és tartalom, amely orientál és bemutatja az aktuálisan megismerhető világ fontos alapjait. Akkor is, ha virtuálisról van szó. Reményem szerint az érdeklődő tanuló számára ablakokat is nyit, olyan tudáshalmazok felé, amelyekkel későbbi életében szívesen találkozik újra. A tananyag logika, ez ugyanis más alapokon működik, mint az eddig megismertek. Én igyekeztem Magyarországon megismerni az összes ilyen úgynevezett e-learning tananyagot. Nem mondom el a vélemény. Tananyag logika végigvezeti a tanulót a tananyagon. Ez a tulajdonképpen pedig törzsanyag, miután itt nincs tanári segítség, esetleg csak a távolban, már a törzsanyag is eltér a megszokottól. A tananyag évfolyami korlátozások, a területi korlátozásokkal, jogosultsági korlátozásokkal, időbeli korlátozásokkal meghívja a forrásokat, kapcsolódó anyagokat. Ezt így átlapozzuk, és amíg önök ezt a elképzelt struktúrát, sematikus struktúrát nézik, én néhány gondolatot még elmondok. Célunk a hagyományos európai értékek közvetítése, de különösen a magyar kultúra nyelv megőrzése, ápolása a csatlakozó diákok érdeklődők számára. Hangsúlyozzuk, hogy kimondottan, organikusan épülő rendszerben gondolkodunk, amelyik szinte önmagát szabja meg, azt a fejlődési ütemet, amelyet követni képes. Tehát nem megalomán tervezés, amelynek eredménye kétséges. Az elképzelt rendszer pilótok sorával indul, és egymás után lépteti be a különböző oktatási évfolyamokat, és azon belül a tantárgyakat, és azon belül is, hogy melyek azok, amelyeket már lehet oktatni. Azt gondoljuk, hogy a rendszerből kikerülő tanulók készségszinten fogják használni az informatikai eszközöket, nem kérdés tehát a digitális esélyegyenlőség, lefér csak a fentiekben elemzett általános esélyegyenlőség az, ami kétséges. És akkor most itt gyorsan fogok már menni. Természetesen nem gondolatunk akkreditált oktatása, ugye ez teljesen értelemszerű, ugyanis hát sok országba menne ez a tananyag. Különböző rétegeket látnak itt önök maguk előtt, elárulódik, hogy Moodle-ban gondolkodunk, tehát free, szabad szoftverben elsősorban természetesen. Itt az a bizonyos hely, amit itt többen is már emlegettek, de a diaszporában, Szorbányban, határon túl is vannak közösségi magyar helyek. Ez a tanulói réteg, ahol itt különböző, hát majd tessenek elolvasni, mindjárt nekem ugyanis be kell fejeznem. És hát a tanár, amint éppen átalakul, személyes médiumból facilitátorrá válik, közvetlen tudásátadás helyett a tárolt tudáshalmazunk a helyét mutatja meg, ugye. Az egyes aktorok, tehát a diák, az iskola közvetlen fizikai megjelenés helyett jószerében a saját döntésein alapuló rendszerek számára időben és térben jelenlévő aktorrá válik. A tananyag, amely teljesen átalakul, ugye itt beszéltünk, a tananyag logika vezeti végig, és különböző adatbázisokból szedi össze azokat a képeket, hangokat, zenéket, egyebeket, amiket össze akar szedni. És van egy záró gondolat, amit engedjenek meg, hogy ugyancsak felolvassak, de az informatika nemzetépítő lehetőségéről talán egy külön szakmai kerekasztal értekezletet kellene tartani, amelyen a nemzetstratégiák tennének javaslatokat az informatika felhasználásáról nemzetépítésben. Ugyancsak Durai Miklós mondta, és hogyha még megengednek nekem, igen, pár gondolatot. Tehát én azt állítom, hogy komolyan kell vennünk az írástudók felelősségét. Mindenütt a Kárpát-medencében és azon is túl, ahol magyarok élnek, vegyük komolyan a közösség megtartó erejét, vegyük észre, hogy értékeink közösségeinkben vannak. Legyenek azok családi közösségek, egy falu közössége, vagy akár egy nemzeti. Ha nem értjük meg ezt az üzenetet, akkor honfitársainkat véglegesen veszíthetjük el. Sohasem lesznek képesek felzárkózni, és örökre maradnak ki az információs társadalomból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!